Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassunk meg egy nagypénteki verset.
Túrmezei Erzsébet, ének a tövis koronáról. Vannak koronák drága, vert aranyból, ragyogó, szemvakító, színaranyból, rajtuk ötvösök mesterkeze fárad. Ámuló szemmel én mégsem csodálom egyedül tövis koronádat. Vannak koronát kövekkel kivertek, színesek, mint a friss tavaszi kertek. De a legszebb rubinokat ott látom égni, ragyogni napnál fényesebben, a te tövisekből font koronádon. Vannak koronák, vannak, lettek, voltak, elgurultak, mert a trónok leomlottak, amint a századot követte század. Csak egyet nem tud idő eltemetni, a te tövisekből font koronádat. Királyok tövis koronás királya, engedd, hogy én is leboruljak áldva, s a szívemből a hála és imádat, mint illat szájon, s dicsérve zengje, egyedül a te tövis koronádat. Véred rubincsekkének ragyogása legyen elég nekem. Szemem ne lássa világ virágait, semmit ne lásson, ott csüngjön boldog, örök ámulattal, egyedül a te tövis koronádon. S ha a tövisek, ahogy téged, engem sebeznének, segíts akkor is zengnem, mint aki meg nem tagad, el nem árul, inkább megpecsétli hullóférrel az éneket a tövis koronáról.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk a te golgotai kereszt halálodról. Köszönjük néked, hogy áldozatot mutattál be érettünk a kereszt oltárán, és köszönjük, hogy ez az áldozat elég volt az atyának, hogy nekünk megbocsásson és visszafogadjon, közösségében reszen bennünket. Köszönjük néked, hogy élhetünk most ezzel a kegyelemmel, és jöhetünk hozzád, és dicsérhetünk, és magasztalhatunk téged. Megvalljuk, Urunk, hogy nem tudtuk volna ezt elérni magunknak. Látod, hogy nekünk csak a bűneink vannak, nincs semmi igazságunk, nincs semmi, amivel kiérdemelhetnénk bocsánatodat, szeretetedet, de köszönjük, hogy nem is kell. Köszönjük néked azt a szeretetet, amit irántunk tanúsítottál, hogy magadra vállaltad bűneinket és azok büntetését. Köszönjük, hogy rejátszált a Szent Atyának haragja, és köszönjük, hogy azt teljesen elhordoztad ott a keresztfán. Áldunk téged azért, hogy itt van előttünk az úrvacsora szent jegye, a kenyér és a bor, ami emlékeztet bennünket, és érzékelteti, hogy nem valami fantáziára, nem valami mitoszra, nem valami legendára emlékezünk itt, hanem valóságos történelmi eseményre. Áldunk téged, Jézusunk, áldott megváltónk, hadd magasztaljuk a te nevedet, és hadd kérjük, hogy szólj hozzánk ezen a napon is, és te add, hogy még jobban, még mélyebben megértsük szent áldozatodat, és segíts, hogy még nagyobb öröm töltse el a szívünket, és még gyermekibb hit, hogy beléd kapaszkodjunk egészen, és kövessünk téged hálából mindazért, amit érettünk tettél. Kérünk, légy közöttünk, áld meg bennünket is, és áld meg mindazokat a gyülekezeteket, ahol Isten tiszteleteket tartanak a mai napon is, hogy rólad megemlékezzenek, imádjanak téged, és odaszánják magukat neked. Kérünk, áld meg minket, szentelj meg bennünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva figyelemmel hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliumából. A 27. verstől olvasom. Máté evangélium a 27. részéből, a 27. verstől. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidó királya! Aztán leköpködték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet, találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve, és ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, melyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de mikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal, ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, egyiket a jobb, másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is, gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lámá sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára, tűzte és inni adott neki. De a többiek ezt mondták, hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Mikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, kik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak néki. Köztük volt a Magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a Magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Újra elolvasnám még az 51. verset, és íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. Kedves testvéreim, az Úr Jézus golgotai kereszthalála idején különböző csodák történtek, sötétség lett délben, a jeruzsálemi templom kárpitja ketté szakadt, megrendült azután a föld, sírok nyíltak meg, és sokan életre keltek. Na, ezekből a csodákból most az egyikre koncentrálnánk, a jeruzsálemi templom kárpitjának a ketté szakadására. Ugye így olvastuk itt az ígében, hogy Jézus ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét, és íme, vagyis ugyanabban a pillanatban, ez az íme fontos, hogy ugyanabban a pillanatban a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Márk is feljegyzi, Márk evangélista is feljegyzi ugyanezt az eseményt, amikor Jézus hangos kiáltással kilehelte lelkét, a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Márk evangélium a 15. részében olvassuk ezt. Mi volt ez a kárpit, ami ketté hasadt? Emlékszünk arra, hogy Isten még Mózesnek megparancsolta a pusztai vándorlás kezdetén egy szent sátor készítését. A szent sátor a zsidók táborának a közepén egy kerítéssel körülvett térségben állt, körülötte állt ugye a pitvar, egy udvarrész, és azon belül annak a közepén állt a sátor, a szent sátor. Ennek a szent sátornak két része volt, elől volt a szentély, ha belépett a pap oda, a szentélybe találta magát, és onnan nyílt azután a belső tér, amit úgy neveztek a szentek szentje. A zsidók egybe gyűlhettek a pitvarban, de a szent sátorba már csak a papok léphettek be, és a szentek szentjébe pedig, tehát a belső térbe pedig már csak a főpap léphetett be egyszer egy évben. Ha visszatérünk most gondolatba a sátor udvarába, a pitvarba, ott állt egy nagy bronz oltár, és egy hatalmas mosdómedence. Ezeket mindenki láthatta, és ezek kifejezték, hogy az Istenhez hogyan lehet közeledni. Izrael népe, ha jött, akkor kellett, hogy az oltáron bemutassák az Istennek az áldozatot, az engesztelő áldozatot, az Istentől meghatározott állatokat. Ezért kaphattak ők megtisztulást, amit a bronzmedence is jelképezett, ahol egyébként a papoknak mosdaniuk kellett, mielőtt beléptek volna a szent sátorba. A tisztaság kifejezése volt ez, amit a vérér kapnak, kultikus, rituális tisztaság a bűntől, megtisztulva léphettek csak be a szent sátorba, a szentélybe és aztán a szentek szentjébe. Ha valaki belépett a szentélybe, akkor ott láthatta a szent kenyereknek az asztalát, akkor volt ott egy hétágú arany gyertyatartó, és volt egy aranyból készült illatáldozati oltár. Ezeknek a szimbolikáját most nem akarom már elmondani, de mindegyik az Istennel való közösségre utal. Hogyha valaki aztán, ez már csak a főpap lehetett, belépett a szentélyből a szentek szentjébe, akkor ott volt a szövetségládája, annak a teteje színaranyból volt, és azon állt két kérub. Ezt az arany tetőt, amire az angyalok néztek, úgy nevezték az engesztelésnek a fedele. A ládában volt a 10 parancsolatnak a két kőtáblája, és egy edény manna, illetve Áronnak a megvirágzott vesszeje. És erről a szent ládáról mondta Isten, hogy ez az ő trónja Izrael közepén. Vagyis itt jelenik meg a dicsőség felhője, és ebben van jelen Isten a népe között, a Szent Isten az ő népe között. Tehát nagyjából el tudjuk képzelni, hogy is nézett ki ez az egész történet, és most a kárpithoz térve, a szent sátorba két kárpiton keresztül lehetett belépni. Ugye volt az első kárpit, ha valaki az udvarból jött, vagy a pitvarból jött papként, akkor az első, a bejárati kárpiton át kellett lépni. De minket nem ez érdekel, hanem a második kárpit, ami a szentét választotta el a szentek szentjétől. Ez a második kárpit, ez egy rendkívüli függöny volt, egy különleges módon megalkotott szövetből készült. Olvassuk Mózes második könyvének 26. részében, hogy sodrott lenvászonból készült. Alapból kék, bíborpiros és karmazsin színnel. A kék és karmazsin között bíborral gyönyörű kérubok voltak rámintázva, és a látvány az szépséget sugárzott, életet sugárzott, dicsőséget, erőt sugárzott. Ez a függöny, ez négy aranyjal beborított oszlop arany kampóin függött. És hogy milyen legyen ez a függöny, azt Isten mutatta meg Mózesnek, mint hogy egyébként mindent Isten mutatott meg Mózesnek, hogy nézzen ki ebbe a szent sátorban, illetve a környezetében, a pitvarban is. Isten megparancsolta, hogy amit én megmutattam neked a Sínain, olyan minta szerint készítsd el ezt, pontosan úgy csináljátok a formáját, ahogy megmutatom neked. És olyan forma szerint csinálták meg, ahogy az Úr mutatta azt, mestermunkaként készült el ez a kárpit, és ha elképzeljük valamennyire, akkor lenyűgöző látvány nyújthatott, amikor meggyújtották a hétágú gyertyatartót, és ott annak a fényei lobogtak, és oda a pap ott tevékenykedett, és hát a mintába szőtt kérubok azok mindig figyelmeztették azt, aki ott dolgozik, hogy eddig mehetsz, te szolgáló, de ezen túl nem mehetsz tovább. Nagy áhítattal ténykedtek ott a papok ebben a szentélyben, és ismétlem csak a főpap egyszer egy évben a nagy engesztelő áldozat vérével léphetett be oda a szentek szentjébe, a függöny mögé, akkor az áldozat vérét vitte, és azt oda öntötte az engesztelés fedelére. Isten szín elé, hogy Isten megbocsátva Izraelnek a bűneit, vállalja velük továbbra is a közösséget. Ez volt a szent sátor, de aztán később ugye Izrael elfoglalta a hazáját, az ígéret földjét, és ottan Salamon templomot épített. A babiloni fogságból visszatérve a zsidók azt a templomot, amit a seregek leromboltak, újraépítették, már nem volt olyan nagyon dicsőséges, de aztán utána Heródes király, aki Jézus születése idején élt és uralkodott, megújította ezt a templomot, és rendkívüli fényűvé tette. Volt sok különbség nyilván a szent sátor, meg aztán utána mondjuk Heródes temploma között, de a lényeg az nem változott meg. Az arányok megváltoztak, de a lényeg nem változott meg. Jézus idejében is ott függött a jeruzsálemi templomban, ott volt a szentély, és ott volt mögötte a szentek szentje, és ott függött a kettő között ez a kárpit tulajdonképpen. Ez abban a templomban hát körülbelül 18 méter magas lehetett. Úgy satszolják a magasságát, lehet, hogy valamivel kicsit kisebb, vagy valamivel nagyobb, de 18 méter magas, és legalább 10 centi széles volt, vagy illetve 10 centi vastag. 18 méter magas és 10 centi széles, tehát azért mondja kárpitnak, mert ne egy függönyt képzeljétek, ami otthon lóg az ablakon. Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor ez a kárpit, ez a függöny felülről az aljáig ketté szakadt, pontosan középen. Tehát nagyjából most már el tudjuk képzelni, hogy mi is történt. De a második kérdésem az volt, hogy amikor gondolkoztam ezen, hogy mi váltotta ki ennek a kárpitnak a ketté szakadását. Erről gondolkoznak így mindenféle emberek, és akkor hát különböző megoldások születtek. Valaki azt mondja, hogy amikor az Úr Jézus meghalt, akkor volt egy földrengés, ahogy olvassuk, tényleg volt, és akkor ez a földrengés szakította szét tulajdonképpen ezt a függönyt. De ez valószínűtlen. Ha lett volna földrengés, akkor nem csak a függöny szakadt volna szét, hanem a templom maga is súlyosan megrongálódott volna, arra viszont semmi jel nem mutat. Különben is a szövegben, hogy olvassuk a bibliai szöveget, a kárpit ketté szakadása előbb történik, mint a földrengés. Tehát nem a földrengés miatt szakadt szét a függöny. Mások szerint hát már elöregedett a függöny, és a fonalak éppen akkor adták meg magukat, de hát ez is valószínűtlen. Hát nem, egyszerűen nem is fordulhatott elő, tehát ilyen nem fordulhatott elő, hogy egy ilyen kárpit, az előregednek a fonalak, aztán valahogy itt hasad, ott foszlik, aztán végül pont két darabra hasad középen. Nem, ez biztos, hogy nem véletlen műve, vagy előregedésből eredő esemény. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát biztos valaki ketté vágta ezt a kárpitot, de hát ez is valószínűtlen. Nyilvánvalóan, ha valaki egyáltalán bejutott volna odáig, hát nem tudom hány embert kellett volna megölnie, mert a papok az életük árán is védelmezték ezt a helyet. Úgyhogy látjuk a később, amikor ezt az egész templomot elpusztították a római seregek, hogy Késhegyig menő és az utolsó vércseppükig menő harcot folytattak az ellen, hogy oda bárki beléphessen és ott bármit cselekedhessen. Ez teljes, tehát hogy vandalizmus vagy terrorcselekmény áldozata lett volna, egészen valószínű, fel kellett volna mászni 18, miután megöl nem tudom hány papot, még föl kellett volna mászni a tetejére, és ezt a legalább 10 centis anyagot, hát nem tudom milyen kés kellett ahhoz, hogy azt valaki elvágja. Ez is tökéletesen valószínűtlen. Minden jel arra mutat, hogy ez az esemény, hogy felülről az aljáig, pontosan középen ketté hasadt ez a rendkívüli kárpit, ez valami természet fölötti beavatkozás volt. És az volt. Nem olvassuk az írásba így kifejezetten, hogy Isten tépte szét a függönyt, vagy hogy Jézus tépte szét a függönyt, de az biztos, amit olvasunk, hogy az Úr Jézusnak a halálával a lehető legszorosabb kapcsolatban áll ez a szétszakadás. És nyilvánvalóan, ahol csak erről szó esik itt az evangéliumban, mindenhol nyilvánvalóan azt mondja az írás, hogy Jézus utolsót kiáltotta a kereszten, kétszer kiáltott, ez volt a második kiáltás, ami nem mondott vele semmit, ez egy kiáltás volt, egy halál sikoly volt tulajdonképpen, és amikor ezt hallatta, akkor utána az Úr Jézus meghalt, kilehelte lelkét, és abban a pillanatban történt a kárpitnak a ketté szakadása. Ez az esemény, testvéreim, ez nem valami mitosz, nem valami legenda, hanem egy tényszerű esemény. Tehát úgy gondoljatok erre, hogy ez valóban megtörtént. Valóban megtörtént. És mégpedig egy olyan pillanatban történt meg, nem csak, hogy Jézus pont akkor halt meg, amikor ez megtörtént, hanem pont akkor, pont ott a papok éppen szolgálatot teljesítettek. Ugyanis, ahogy olvassuk, az Úr Jézus halála délután 3 óra tájban történt, és délután 3 óra tájban a főpapok elkezdtek a szentélyben tevékenykedni. Éppen, gondoljátok meg, ott végzik az ő szokásos papi teendőiket, és egyszer csak, miközben az Úr Jézus ottan haldoklik a Golgotán, jól lehetett, ugye lehet is látni a két helyet ottan egyikről a másikat, a másikról az egyiket, és akkor ezek a papok ott bent vannak, és egyszer csak ez a hatalmas kárpit, hát én nem tudom, halálra rémülhettek, biztos, hogy óriási pánik tört ki, mert ott a szemük előtt hasadt ketté. Az egész, nem is tudjuk ezt elképzelni, hogy milyen pánik keletkezhetett, milyen pánik törhetett ott ki, hogy mi történik itt. És valószínűleg csak később kapcsolták össze ezt az eseményt a papok is, azzal, ami ugyanakkor a Golgota keresztjén történt, hogy Jézus meghalt. Mert a két esemény összekapcsolódott, és bizonyára ki is hatott ez arra, hogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben később, hogy az Isten igéje, az evangélium terjedt a zsidók között, és a papok közül is sokan engedtek a hitnek. Valószínűleg annyira megrázta őket ez az esemény, hogy elgondolkoztak azon, hogy mi történik itt, hogy szétszakad ez a hatalmas kárpit pont akkor, amikor a názáreti Jézus meghal a kereszten. Hát ki volt ez a názáreti Jézus, hogy ez történt itt és így, a mi szemünk láttára. Ki volt ez? Megdöbbentő, testvérek, hogy aztán valószínűleg ezektől a papoktól tudták meg az evangélisták is, hogy mi történt, és így írták le. De az is megdöbbentő, hogy miután közhírré tették ezt az eseményt, ami egy roppant jelentőségű esemény volt, majd mindjárt arról is beszélek, ezután ezt az eseményt a zsidók közül senki nem cáfolta. Ez semmi, pedig biztos lettek volna olyan keresztjén gúnyoló zsidók, akik ezt felhasználták volna, hogy mit írnak itt ezek az evangélisták. Hát miről írnak ezek, hogy szétszakadt a függöny, de hogy szakadt szét? Hát még ilyet, hát még kitalálni is ilyet. De semmi ilyesmiről nincs szó a zsidó irodalomba. Ezt nem vitatta senki, hogy tényleg megtörtént. A kárpit, testvéreim, tényleg ketté szakadt. Na most ideje a harmadik kérdést feltenem, hogy mit jelképezett ez a kárpit? Ugye már az előbb a templom, meg a Szentek Szentje udvar kapcsán említettem, hogy ott mindennek valami jelentése volt, minden szimbolizált valamit. Nem tudunk belemenni ennek a szimbólum rendszerébe, de most a kárpitra figyelve, mit jelentett ez a kárpit? Mit szimbolizált ott kifejezetten ez a kárpit a Szent Sátorban, illetve a templomban? Az a jó, hogy nem nekünk kell ezt kitalálni, mert maga Isten elmondta a zsidókhoz írt levélbe, ahol a 10. részben ezt olvassuk. Mivel, hogy azért testvéreim, bizalmunk van a Szentek Szentjébe való bemenetelre, Jézus vére által, azon az úton, melyet ő szentelt nekünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Vagyis a kárpit, testvérek, az Úr Jézusnak a valóságos emberi testét jelképezte. Ő Isten is volt, de valóságos ember is volt. Azért, hogy nekünk valóságos embereknek szerezzen bűnbocsánatot Istentől magát föláldozva. A kárpit a Szent Sátorban, majd utána a Jeruzsálemi templomban, a maga szépségében, erejében, dicsőségében az Úr Jézusnak, tehát a Messiásnak a testét, az emberi természetét jelképezte. Olyan csodálatos szimbólum ez, hogy nem is tudjuk igazából felfogni, de a kárpitnak ez a finom lenvászon anyaga utalt az Úr Jézus testének a tökéletességére. Ő emberileg tökéletes volt. Az arany kampók, amiken ez a nagy függöny, ez a nagy kárpit lógott ott a templomban, vagy a Szent Sátorban, ezek a nagy arany oszlopok és arany kampók rajta, ezek az Úr Jézusnak az isteni természetét jelképezik. Ő Isten és ember egyszerre. És annyira csodálatos, ahogy olvassuk, hogy ez egy mestermunka volt. Ugyanúgy Jézusra is mondhatjuk, hogy Istennek a mestermunkája Krisztus. Ez az Isten és ember egy személyben, aki azt mondja, testet alkottál nékem. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy az Úr Jézus ezt mondja az Istennek, az atyának. Testet alkottál nékem, te ruháztál föl engem emberi természettel, tökéletes emberi természettel. Így már jobban érthető, testvérek, hogy amikor az Úr Jézus emberileg, testileg meghalt a keresztfán, akkor a kárpit miért hasadt ketté. Ugye meghasadt, idézőjelbe téve Jézus a kereszten, és akkor meghasadt az őt jelképező függöny, kárpit a templomban. A kérdés azonban, testvérek, ami még mindig foglalkoztat minket, hogy mit üzen ez nekünk? Mit üzen ez nekünk ma, ezen a nagy pénteken? Nos, a kárpit kettészakadásának a legelső jelentése az, amit mondtam, hogy Jézus tényleg meghalt a Golgota keresztjén. Amikor meghalt, a kárpit is meghalt. Vége lett a kárpitnak. Ez a kettő tehát mindenképpen összefügg. A nagy kárpit kettészakadása megfelel az Úr Jézus kereszthalálának. Ahogy a jelkép, úgy a valóság is. Ahogy a valóság, úgy a jelkép is. Őt sújtotta Isten minnyájunk bűnéért. Halála Istentől jött, de a mi bűneinkért. És ez egy megfelelés, egy mély és rendkívül is, őt mondhatnánk, lélegzett elállító megfelelés. Jézus halála és a függöny halála között. A kárpit második kettészakadásának a második jelentése, testvére, kapcsolódik az elsőhöz. Ugye megértettük azt, hogy ez a nagy kárpit, ott a Szent Sátorban, meg a templomban is, egy választó vonalat jelentett. Ez a maga nagysága, meg a vastagsága is, a szélessége, és egyébként ezt mutatja, több méter széles volt, hogy ez egy fal tulajdonképpen. Ha jön Izrael népe, itt meg kell állnia. Még a papoknak is meg kell állni, akik Izrael népét képviselték. Csak a főpap mehet át rajta egyszer egy évben, az engesztelő áldozat vérével. Ki van mögötte? Mögötte van a Szent Isten. A Szent Isten, testvérek. A Szent Isten, aki azt parancsolta, hogy legyen előtte ez a fal. Mert ő szent, és hozzá nem mehet be bárki. Nem kerülhet vele közösségbe bárki. De azért is, mert Isten így védte az embert. Emlékeztek erre, hogy Isten azt mondja, hogy őt nem láthatja senki úgy, hogy életbe maradjon. Az Isten szent, és aki bűnösként megy a jelenlétébe, azt megöli Isten. Azt elpusztítja Isten. Nem lehet a bűnös embernek, nem lehet Isten elé járulni. Isten maga elválasztja magát az embertől, és nem engedi őt a maga közelébe, de ezzel az embert is védi. Amikor Mózes mondja Istennek, hogy hadd lássam a te dicsőségedet, akkor mondja neki Isten, hogy láthatsz engem hátulról, állj ide a szikla hasadékba, és én majd betakarlak téged. Hogy megvédjelek magamtól, mert nem maradhatnád te se életbe. Tehát a kárpit mögött, hogy így mondjam, ott van a Szent Istennek a trónja, ott van jelen, és oda nem lehet bemenni, csak a főpap mehetett be egyszer egy évben. És annyira megdöbbentő, testvérek, hogy egyszer csak ez a kárpit, pont akkor, amikor az Úr Jézus meghalt, ketté szakadt. Mégpedig felülről lefele szakadt ketté. Ami azt jelzi, hogy Isten nem csak, hogy az Úr Jézust adta a halálba, ő áldozta föl a fiát érettünk, hanem azt is, hogy ő nyitotta meg az utat előttünk magához. Ő nyitotta meg az utat magához a bűnösök előtt. Úgyhogy most már jöhessünk mi is, ahogy mondja megint a zsidókhoz itt levél, a kegyelem királyi székéhez, vagy olvastuk itt az előbbi ígében is a zsidó 10-ben, hogy most már van egy útunk nekünk Istenhez. De ennek az útnak a megnyílásához az Úr Jézusnak meg kellett halni a kereszten. Most már Isten szentsége nem öl meg bennünket, bár megölhetne, mert Jézusért irgalmas hozzánk, és kegyelmes hozzánk. Most már minnyájan imádságban és hittel jöhetünk Istenhez, de csak azért, mert Jézust sújtotta minnyájunk bűnéért, és nekünk megbocsátott, és megnyitotta magához vezető utat. Ez csodálatos dolog, testvérek, és nagyon kérek mindenkit, hogy éljen is ezzel a lehetőséggel, mert lehet erről tudni, és lehet vele nem élni. Van, aki tud róla, de nem él vele. Tudjatok róla, és éljetek vele. Ha már megnyílt az út a mi teremtőnkhöz, a világ gondviselőjéhez, akkor járuljunk hozzá hittel, hitnek teljességével, és kérjünk bocsánatot tőle, és fogadjuk el az ő bocsánatát, és adjuk neki a szívünket, és ő legyen az első számunkra. És ő határozza meg aztán azt, hogy hogy éljünk, mint éljünk a hétköznapi életbe is. Van egy harmadik üzenet is, testvérek, sőt még egy negyedik is, amit szeretnék azért elétek hozni. A harmadik üzenet az ennek a ketté szakadásnak, hogy véget ért az árnyékok kora. Véget ért az árnyék. A templom, testvérek, az istentiszteleti kultusz, a papság mind-mind árnyékok voltak. Jézus szolgálatának és személyének az árnyékai. A kárpit ketté szakadásával, vagy ketté szakításával tulajdonképpen Isten jelezte, hogy lejárt az árnyékok ideje. Olyan volt ez a kárpit kettészakadás, mint egy halálos döfés. Az egész templomnak, az egész kultusznak, ami ott folyt, az áldozati rendszernek, a papságnak, a főpapságnak. Jézus halála mindez, testvérek, egy pillanat alatt elavultá tette. Elavultá tette. Nincs szükség tovább erre. Amikor Isten annak idején Mózesnek ezekre parancsot adott, hogy ezeket így és így tegyétek, és megkövetelte tőle, hogy pontosan úgy kell mindent tenni, és aki csak egy kicsit is eltér, az meg fog halni. Nádáb és Abihu eltértek, ott mindjárt meghaltak a szolgálat kezdetén, Áron fiai. Nem lehet, Isten, amíg az érvényben volt ez az egész rendszer, ami ott Isten parancsából fölállt, addig halál pontosan kellett hozzá ragaszkodni, és addig szent és sérthetetlen volt. Azért, mert előre mutatott az Úr Jézus Krisztusra. Az Úr Jézus személyére, az Úr Jézusnak az áldozatára, amit majd be fog mutatni a maga idején. De amikor Jézus eljött és bemutatta a nagy engesztelő áldozatot, akkor ezzel az összes előtte lévő dolgokat elavultá tette. Idejét múltá tette, örökre idejét múltá tette. Nagypénteken délután 3 óra táján a főpap már nem is tudta bevinni utána az engesztelés vérét a szentek szentjébe. Már nem tudta bevinni, már nem volt rá szükség. Mert Jézus megáldozta magát. Megáldozta magát, és bement nem a mennyei szentély másolatába, hanem a valódi mennyei szentélybe, az Isten szín elé a vérével, ahogy mondja az írás, és bemutatta Istennek, hogy itt van az én áldozatom, az én vérem, bocsáss meg a hozzád fordulóknak. Onnantól kezdve, testvérek, az egész főpapság, az egész papság, az összes áldozatoknak a vére, az összes berendezési tárgy, amely jeruzsálemi templomban volt, maga a jeruzsálemi templom, testvérek, elavultá lett, idejét múltá lett. Többé nincs rá szükség. Soha nincs rá szükség. A Szentírás nem ismeri, hogy ez bármikor föl kellene építeni, hogy ott, nem tudom, újra kéne a papságot szervezni, hogy újra kéne az áldozatokat indítani. Nincs szükség rá. Maga Isten mondott nemet az árnyékokra azért, mert eljött a valóság. Eljött az, akire mindaz előre mutatott. És többé, mert nem az árnyékokhoz kell ragaszkodni, hanem valóban ahhoz a Jézushoz és áldozatához, akiről szó van. És itt van a negyedik üzenet, testvérek, a Kárpit ketté szakadásának a pillanatában elkezdődött egy új időszámítás. Egy új korszak, egy új időszak az egész emberiség számára. Mit tegyen ma az a zsidó vagy nem zsidó ember, aki Istennel, a Szent Istennel szeretne közösségre jutni? Mit tegyen? Hova menjen? Sehova. Maradjon ott, ahol van, és szólítsa meg az atyát imádságba. És kérje, hogy Jézus véréért bocsásd meg nekem. És köszönje meg, hogy Jézus véréért az Isten megbocsátott nekem. Nekem személyesen is elfogadott engem. Értitek? Ennyire egyszerűvé tette Isten, a Szent Isten immár a hozzávaló közeledést és a vele való közösséget. Megmaradt a szentsége, de irgalmas hozzánk. Ha más úton, módon próbálunk Istennel kapcsolatba kerülni, testvérek, megöl bennünket. Továbbra is megöl minket. Egy út van oda, ahogy Jézus mondta, én vagyok az út. Ahogy olvastuk a zsidókhoz írt levélben, új és élő utat nyitott nekünk Krisztus az atyához. Önmagában, önmaga által megnyílt az út. Jöhetek kicsi, nagy, magyar, zsidó, bárki. Jöhetek a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjek alkalmas időben való segítségül. Nincs szükség, testvérek, én se pap vagyok. Római katolikus papokra sincs szükség. Nincs szükség rájuk. Nem ismeri az Új Szövetség ezt a fajta papságot, hogy ott állunk Isten és emberek között, és csak rajtunk keresztül lehet. Ha te jössz Istenhez, akkor mi vagyunk itten. És Isten, ha valamit akar tőletek és adni akar, akkor mi vagyunk itt. Ez ugyanaz, mint a zsidó papság. Nincs rá szükség többé. Nem kell áldozni. Az úrvacsora nem áldozat. Az úrasztala nem oltár. Elmondtam ezerszer már. A katolikusoknak van oltáruk, van áldozatuk. Nem fölösleges. Lény nem kell. Szükségtelen az egész. Vissza kell emlékeznünk az oltára és az áldozatra, ami a Golgotán volt, a keresztfa és Jézus. Ez az egy áldozat és egy oltár, nincs több. Nem kell. Ennyi elég, testvérek, ezt föl kell fognunk, meg kell értenünk ezt, és hálát kell adnunk érte. Olyan csodálatos az, testvérek, hogy mindaz egyébként, ami ott rejlett árnyékképpen ebbe az egész ótestamentumi világba, a templomba, a papoknál, az egész áldozati kultuszba, az ünnepeknek a rendszerébe, mindaz addig, amíg Jézus el nem jött, szent és sérthetetlen volt. De miután Jézus eljött, onnantól kezdve lényegtelen, mellékes, abból a szempontból, hogy már nem játszik szerepet az üdvösségünkbe. Ha valami szerepet játszik, akkor az, hogy ha elgondolkozunk ezeken a régi dolgokon, még jobban meg tudjuk érteni Jézust és áldozatának a jelentőségét, mert ezek a szimbólumok olyan mély üzenetekkel bírnak, hogy még jobban megvilágítják nekünk az Úr Jézusnak a személyét és a művét. Van tehát ma is jelentőségük, de csak Jézus jobb, mélyebb megértése szempontjából, de már nem az üdvösségünk szempontjából. Jézus beszélt erről, emlékeztek talán a samaritánus asszonnyal, amikor ott leült a kútnál, aztán várta, hogy jöjjön az, akinek jönnie kell, és jött is ez az asszony. És akkor megkérdezte ott a beszélgetés során egy ilyen elterelő kérdésként az Úr Jézustól, hogy akkor most hol kell imádni Istent? Jeruzsálemben, a Jeruzsálem hegyén, a Sion hegyén? Vagy itt, a Garizim hegyén, ahol a samaritánusoknak volt a szent helye? És akkor Jézus mondja neki, hogy eljön az idő, asszony, hogy se ott, se itt, hanem az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Istent. És én vagyok az, aki veled beszélek, akit imádnod kell, és aki előtt meg kell hódolnod, mert én vagyok a Messiás, akit a zsidók is vártak, de ti is vártátok, mert ismerték a Mózes öt könyvét, és várták annak alapján a Messiást. Magára utal Jézus, és magát dicsőíti meg ott, és eltereli a figyelmét a Garizim hegyéről is, meg a Sion hegyéről is, mert ő fontosabb mindennél. És nekünk is fontosabb, testvérek. Nem kell nekünk sehova vándorolni, hanem otthon maradhatunk a kis szobánkban, vagy a beteg ágyunkon feküdhetünk, vagy én nem tudom, hol lehetünk éppen. És jöhetünk az Úr Jézushoz. És általa magához, Istenhez. Ő a Szent Isten, aki egy falat vont maga elé, akit nem tudnánk megközelíteni soha. De aki maga széttépte ezt a falat, lerontotta ezt a falat a fia halálában, és azt mondta most már nekünk, és ma is ezt üzeni, hogy jöjjetek én hozzám. Én vagyok a ti szent, de bűnbocsánattal bővelkedő, irgalmasságban, kegyelemben bővelkedő Istenetek. Elég az én fiam vére, nem kell, hogy hozzatok semmit. Nem kell más közvetítőse, elég ő. Ő érte, elfogadlak titeket, magamhoz engedlek benneteket. Az enyém vagytok, és én a tietek vagyok. És egy csodálatos új szövetségben, egy csodálatos viszonyban állhattok velem. Ne csak tudjuk ezt, testvérek, hanem éljünk ezen a nagypénteken is ezzel a lehetőséggel. Az Úr áldja meg a szívünket, és segítsen, hogy Krisztust jobban szeressük, és egészen rábízhassuk magunkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük a te nagyívű cselekedeteidet, amiket a történelemben véghez vittél. Köszönjük néked, hogy annak idején Mózesnek, a te szolgádnak, a te emberednek adtad a látást ott a Sinai hegyen, aminek alapján el tudta készíteni a mennyei szent helynek a földi másolatát. És köszönjük néked, hogy az egy szent hely volt valóban, egészen addig a pillanatig, amíg el nem jött az, akire az utalt, el nem küldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézust, aki mindazt magába foglalta és foglalja, amit annak idején az egész áldozati kultusz, papság, sátor, templom és ünnepi rendszer minden kifejezett. Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük néked, hogy a rád mutató árnyékok ideje lejárt, és most már nem azokhoz kell ragaszkodnunk, hanem hozzád kell ragaszkodnunk a világ végezetéig. Köszönjük néked, hogy te vagy az út az atyához, te nyitottad meg előttünk testednek, a kárpitnak megszaggatása által. Köszönjük te néked azt, hogy oda áldoztad magad a Golgota keresztjén, az utolsó oltáron. Köszönjük néked, hogy bemutattad ott a legutolsó áldozat, a felülmúlhatatlan. És köszönjük, hogy te voltál az, aki ezt meghoztad. És köszönjük, hogy mint mennyei főpap, most a te véred által közben jársz érettünk, hogy az Atya fogadjon el minket is, bocsásson meg nekünk. Engedjem, hogy vele éljünk, vele halljunk, és vele legyünk az örökké valóságban. Köszönjük, hogy neked köszönhetünk mindent, Úr Jézusunk. Köszönjük, hogy adtad a szent jegyeket is, hogy ezek által is megemlékezzünk a te halálodról. És köszönjük te néked, hogy most jöhetünk, és hitáltal részesülhetünk-e szent jegyekben. Hadd emlékezzünk szüntelen arra, ami ott azon az első nagypénteken történt. Hadd legyen most is a szívünkben hála és köszönet mindazért, amit értünk tettél. És hadd lássuk újra és újra, hogy mennyire rászorulunk, mennyire semmik vagyunk, pokol fiai, kárhozat fiai, elveszett emberek, a te haragodnak méltó tárgyai vagyunk, ha az ott nem történik meg. Köszönjük néked, hogy nem kell elvesznünk, hanem élhetünk. Azért, amit értünk, cselekedtél, Jézus. Kérünk téged, áld meg úrvacsorai közösségünket, áld meg az ünnep hátralevő napjait, kérünk, hogy jöjj velünk, légy velünk, és te töltsd be húsvét örömével is a szívünket. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, az Atyának szeretete, a Fiúnak könyörülete, a Szentlélek közössége őrizze meg szívünket, most és minden napon, mind örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségbe, akik nem tudnak részt venni, azoktól innen most elköszönök, kérem, hogy az előtérbe csöndesen viseljék magukat. Hirdetem azt, hogy holnap délután 16 órakor lesz istentiszteletünk, tehát holnap 16 órától itt a templomban gyülekezeti húsvétunk ünneplünk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Megint a megszokott kis műsorunk is lesz, vagy nem megszokott műsorunk, de ünnepeljük az Úr Jézust. Vasárnap és hétfőn reggel 9 órakor lesz istentiszteletünk, ugyancsak úrvacsora osztással egybekötve. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.